Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez a hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Több tényező is kellett a magyar férfi válogatott világbajnoki ötödik helyéhez, és a csapat esélyes a jó szereplésre a jövő évi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is, mondta Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatója. A riporter Kaposi Dávid.
A férfi válogatottnál 2019 nyarán állt fel az új szakmai stáb, akkor egy meglehetősen szokatlan felállás volt, hiszen egy rutinosabb, tapasztaltabb edző mellett két fiatal segítő volt a stábban, ráadásul az egyikük ugye Nagy László, aki a szövetségnek a szakmai alelnöke is egyben. Bíztak egy ilyen gyors sikerekben ettől a stábtól?
Ugye a siker mértéke az talán nem volt deklarálható, de a személyekből azért az biztosan látszódott, hogy ez egy erős váltás, ez egy reményteli jövő. Most hirtelen meg se tudnám számolni, hogy a hármaik összesen hány válogatottsággal bír, de az látszódott, hogy mondjuk úgy, hogy a tekintély, a szakmának a front része az mind ott a kispadon, tehát az nagyon reményteli volt, és hála Istennek bebizonyosodott, sőt, több mint elvárható volt. Ez a kiváló eredmény, úgyhogy bízom benne, hogy ez tovább javul.
Maradhat hiányérzet bármi miatt egy ilyen világbajnoki ötödik hely után, ami ugye a sportág történetének harmadik legjobb szereplése?
Igen, ez érdekes kérdés, ugye az ember kétféleképpen közelítheti ezt meg talán, hogy a VB előtt aláírtuk volna ezt a helyezést. Én azt gondolom, hogy 1-től 8-ig bármit aláírtak volna a szakemberek. Az, hogy ötödikek lettünk, az mondjuk, hogy a sporttörténelme is önmagáért beszél, de azt is el kell ismerni, hogy a sportol egy olyan lélek, hogy ha ott van, akkor egyre éhesebb. Tehát amikor egy hosszabbításban egy francia csapat van a túloldalon, akkor azért jó belegondolni, hogy akár ezt a meccset megnyerhetjük. Menet közben, hála Istennek ez változik, de hát ez egy több mint vállalható siker.
Ugye a negyed döntő volt a cél a világbajnokság előtt, és szemben a nőkkel, ahol az Európa-bajnokság előtt nem tűzött ki célt a szövetség, most volt deklaráció, és ezt sikerült is elérni, bár ugye sokan ezt előzetesen talán merésznek gondolták. Jót tett ez a nyomás ennek a csapatnak, vagy nem is volt ez igazából nyomás?
Hát Szita Zoltán megadta erre a választ, hogy a nyomás áldás, én ennek a mondatának nagyon örülök, mert a nyomás kérdésben bizony szakemberekkel vannak vitáim, én vele értek egyet, aki azt vallja, hogy az életnek talán egy terület sincs olyan, ahol nincsen valamilyen típusú nyomás, a sport meg különösen azt, tehát az elmúlt időszakokban ez az idézet áll hozzám talán a legközelebb. Ugye azért más, és azért nehéz összehasonlítani, visszatérve a kérdésre, a férfi meg a női, mondjuk úgy, hogy elvárást, amíg a nőknél azt se tudtuk, hogy mi van másnap, azt se tudtuk, hogy van-e repülő, azt se tudtuk, hogy be lehet-e menni az országba, ha be lehet menni, lehet-e maradni, lesznek-e fertőzöttek, mi van a túloldallal, ki rendezi, addig a fiúknál ez a része ez meglehetősen stabil volt. Én azt gondolom, hogy Egyiptom a nehézségek ellenére jól rendezett, a helyszínen is próbált a korson mindent, amit lehet, a minden töltelhetőt megtettek. Tehát ilyen értelemben nem volt logikátlan az elnökségnek az a döntése, hogy még a nőknél nincsen elvárás, addig a fiúknál van. Az, hogy merésze vagy nem, így utólag bebizonyosodott, hogy nem volt merész, de amikor az elnökségi megtörténik az alelnök úrnak a javaslat, és ezt az elnökség elfogadja, és az ember átszámolja, hogy mit kell tenni az 1-8-ért, hogy kiket kell oda megverni, akkor azért lehetett egy nagyot nyelni, de utólag ez gyakorlatilag mindent igazolt.
Mi a csapat sikerének talán a legfontosabb összetevője?
Minden sikert azt, hogy alulról meg fölülről nézünk, az a helyes. Itt a teteje az megvan. Ugye alelnök úr képvisel mindent, amit a csapat gondol az elnökségén. Ő maga is, ugye nem hogy az egyik, hanem talán volt olyan periódus, hogy a világ legjobb játékosa volt. Csemát azt ugye a közelmúltban sem kell bemutatni, tehát ő is azért láttunk pár évig a pályán olyat, amit nem gyakran. És hát ugye Gulyás Istvánnak, aki a tapasztalt, aki jól ért a gyerekek nyelvén, aki önmaga is egy fantasztikus játékos. Volt, mind a korilag eltérésből adódóan, mind pedig szakmai pozitív különbségből adódóan szerintem ez a meghatározó, illetve ebből következik az, hogy a játékosok felnéznek rájuk, mind jelen meg szakma, meg minden szempontból, úgyhogy én az Origóra ezt tenném, hogy a stáb, viszont ugye emellett az is igaz, hogy talán ami hiányunk volt eddig szakmailag, hogy vannak olyan korosztályok, amik még ugye lyukasak férfinői szinten, bár eltérő korosztályokra gondolok, itt most azt jó volt látni nekünk, a szakembereknek persze nem, hogy nem tudtak itt kihagyni a szűkítésnél, pontosan nehéz volt a szűkítés, és a meccsre való szűkítés is nehéz volt, tehát bárki abból a 4-5 emberből, aki ült a lelátón, bárki lehetett volna a pályán is, mint ahogy ez be is bizonyosodott. Úgyhogy talán van alapanyag, ehhez kapcsolódik egy jó szakmai stáb, és a szövetség is talán olyan helyzetben van, hogy mögé tudja pakolni mindazt, amire szükség van, úgyhogy ez a három fő szempont, ami most összeér, én ebben látom a jó dolgot.
A szakmai stáb szerződése az a 2022-es januári részben hazai rendezésű Európa-bajnokságig szól, ez is ugye a fő cél. De most már így két sikeres viadal után gondolkoznak már azon, hogy hosszabb távra is magukhoz kössék ezt a szakmai stábot ilyen felállásban? Hiszen például ugye az említett Csema Rodriguez elképzelhető, hogy néhány klubnak az érdeklődését majd felkelti.
Igen, ezt helyesen is tennék a klubok, hiszen sorra bizonyítja a kvalitását. Ez gyakorlatban az Európa bajnokságig várhatóan nem fognak eldőlni kérések, hiszen az az a pillanat, amikor mondjuk úgy, hogy a részfaltok végére érünk, hiszen az a fő célkitűzésünk, de azzal talán nem árul kell nagy titkot, hogy a stábot azt egyben kell mindenképpen tartani, ezért a szövetség mindent meg fog tenni. Tehát én azt gondolom, hogy Csemának nem kell azon gondolkodnia, hogy az összes klubot, aki őt bombázza, meghallgassa. Én szerintem így helyes.
Az olimpiai selejtezőn nem vehet részt elvileg a férfi válogatott, de láttuk most itt a világbajnokság előtt is, hogy több csapat lemondta a szereplést. Márciusig még bármi történhet, nyilván nem kívánunk rosszat egyik rivális csapatnak sem, de talán két évvel ezelőtti világbajnoki helyezés miatt a magyar válogatott lehet az első beugró kaptak. Ez ügyben valami megkeresést a Nemzetközi Szövetségtől?
Megkeresést nem kaptunk, ugye természetesen érzékeljük a világnak ezt a problémáját. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség az pontosan tudja az országnak a kvalitásait, mint szakmai, mint rendezési szempontból, tehát ő tökéletesen tisztában azzal, hogy bármikor le tudunk ugrani, és erre készen is állunk. Az, hogy ezt formálisan hogy fogjuk megtenni, az el fog dőlni a következő napokban, hetekben, de a Nemzetközi Szövetség elnöke is, meg a környezete is tudja azt, hogy ránk számíthat. Ez most egy nem aktuális folyamat, de könnyen azzá válhat.
Most a keretben három honosított játékos is szerepelt, és ugye közülük ketten nem sokkal a világbajnokság előtt kapták meg a magyar állampolgárságot. Erre azért volt szükség, hogy említette, hogy vannak azért lyukas korosztályok, vagy a nagyobb versenyhelyzet miatt. Milyen visszajelzése volt itt a szakmában ennek a lépésnek?
Ez egy elnökségi ülés, ahol a szakmai stáb beszámol pont egyébként ezzel kapcsolatban is. Én ugye azt tudom mondani, hogy két évvel ezelőtt felmerült ez az igény a szakemberekben, a szövetség ezt ugye megtette. Én azt gondolom, hogy ez beváltotta hozzáfűzött reményeket. Aki esetleg kevesebbet játszott, arra pedig pontosan tudjuk, hogy az olyan értelemben szerencse, hogy olyan jót teljesítettek az előttük levők, de ha bárki, ne adj Isten, időszakosan vagy valahogy kiesne, akkor méltó pótlás keletkezik azon a poszton. Magán véleményem az, hogy ez a honosítás, ez logikus volt, és nem bántuk meg.
Most remekülődték be a célkitűzést, ugye a 8-ba kerülést. Mi lehet a cél egy év múlva a hazai rendezésű Európa-bajnoksága?
Igen, ez a kérdés, ez jól kell tudni elkerülni és megválaszolni is. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy a csapat mennyit fejlődött, akkor nagyon merész álmaink is lehetnek. Ha abból indulunk ki, hogy papíron azért egy Európa-bajnokság még az olimpiához képest is, a VB-hez képest meg egyértelműen a nehezebb rendezvény, mint a világbajnokság, akkor azt gondolom, hogy jobb, hogy azt az utat követjük, hogy maradjunk szerényebbek, és a csoportból való továbbjutást azt feltételezem, hogy mindenképpen célként tűzzük meg. De látva a fiúkat, és látva a közhangulatot, és látva a vágyainkat, nem zárom ki azt, hogy tudunk előrelépni.
Pont január végén indult el a jegyértékesítés már itt a magyar csapat mérkőzéseire. Ennél a világbajnoki szereplésnél jobb reklámot nem is kell nagyon keríteni a tornának.
Igen, örült az ügyvezető az eredménynek, és ezt megláttuk a jegyadásokban, hogy több típusú jegyet adunk el, ugye csomagot is, meg napi jegyet, meg bérletet is. Mindegyikben olyan fázisban vagyunk, hogy ez egy szép szám, ami már most eladásra került. Európa-bajnokság talán annyiban különlegesebb, mint az eddigi összes, hogy nem csupán egy EB-t rendezünk, hanem kísérő rendezvények az egész országot próbáljuk megmozdítani annak a célnak az érdekében, amit úgy hívnak, hogy kézilabda. Tehát minden szegmensben, akár korosztályilag a legfiatalabbtól az idősebbekig, akár mondjuk társadalmi rétegeket tekintve, mindenkinek szeretnénk bemutatni magát, ezt a sportágat. Én bízom benne, hogy ez nem csak az ország határon belül, hanem határon túl is eléri a célját. Úgyhogy különleges Európa-bajnokságot ígérhetünk, bízom benne, hogy nem húzza keresztül a számításunkat egy újabb vírushelyzet. Ha az nincs, akkor nagy reményekkel várunk vele, mint rendezésleg, mint szakmailag, és kíváncsi leszek, hogy sikerül nagyon.
Hány forgatókönyv van egyébként itt a rendezésre? A jegyértékesítés meg az egész szervezés mennyire nehéz ilyenkor így koordinálni, szervezni?
Ugye mindig mindenre fel kell, hogy legyünk készülve, de mindig a legrájosabb forgatókönyvvel dolgozunk. Most azt várjuk, hogy látva az európai helyzetet, azért joggal feltételezhetjük, hogy nyár, kora ősz, környékén. Az oltásokkal, a koncepcióval ez a vírushelyzet, ez oldódik annyira, hogy az emberek bátrabbak legyenek egy vétel szempontjából, és előre gondolkodás szempontjából. De a legszerencsésebb forgatókönyv az az, hogy ennek hatására nem csak a sport szerető réteg, hanem amit említettem, ez a fesztivál ötletünk rétege is pont abban a periódusban van, hogy itt lesz az első olyan helyzet, ahova meg lehet mozdulni. Úgyhogy vannak merészebb gondolatok, de való igaz, föl vagyunk készülve a legrosszabbra is. Most ezzel nem számolunk, de a papíron ott van.
Aki Budapesten jár kell itt a Népliget környékén, az azért láthatja az új multifunkcionális csarnok építésének az állását. Ezen kívül ugye még Debrecen és Szeged lesz a két magyarországi helyszín. Mit lehet tudni, hogy állnak most a létesítmények?
A legutóbbi riport szerint az építkezés ott tart, hogy időben van és elkészül. A legkésőbbi forgatókönyv ez a november, ami után a házat be kell lakni, tesztelni kell, stb. Ugye ez Debrecenre nem érvényes, hiszen azt ismerjük. Most azt gondoljuk, hogy úgy látjuk, hogy elkészül. Természetesen az egyes szakmáknak a legmélyén harcolnak a fekete öves kollégák, hogy miből kéne több, vagy miből kéne kevesebb. Ennek remélem az a vége, hogy a felét megnyerjük ezeknek a vitáknak, de az összkép szempontjából úgy látjuk, hogy készen leszünk.
A női válogatott az Európa-bajnokságon a 10. helyen végzett, és készül a márciusi olimpiai selejtezőre. Mi nem működött a nőknél az Európa-bajnokságon? Milyen következtetéseket vontak le azóta?
Ugye volt egy szakmai értékelés, ami nagyon, nagyon széles körű volt. Alelnök asszony is beszámolt, az edzők is beszámoltak arról, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek. Ők egyértelműen a COVID-helyzetet említették, ami gondolhatnánk, hogy mindenkit érintett, de amikor látjuk a számokat, hogy a magyar játékosokat mennyire érintette, illetve az mennyi időt vett ki a felkészülésből, meg az edzésekből, akkor látva ezeket mondjuk úgy, hogy egyértelművé vált, hogy a többi országhoz képest hátrébb vagyunk felkészülés tekintetében, de az egyéb mondjuk úgy, hogy a helyszínen lévő problémák is mondjuk úgy, hogy sújtották a csapatot. Mindenesetre nem azzal jött elő a szakma, hogy kifogásokat keresett, hanem inkább azokat a következtetéseket vonta le, hogy mi ne történjen meg ahhoz, és miben kell fejlődni azért, hogy az olimpiai selejtezőt sikeresen vegyük, hiszen az olimpia fő cél, és bár nem csupán állomásnak tekintették ezt az EB-t, de azért mégis az lett a következtetés, hogy jó tanulópénz volt, és az olimpiai selejtezőt a sikerrel kell megvívni.
A játékosok részéről is sokszor elhangzott, hogy egy mentális gát van bennük. Most, amikor majd márciusban tényleg a tokiói szereplés lesz a tét, akkor hogyan lehet ezt a nyomást kezelni, levenni róluk, milyen lépéseket tettek ez ügyben?
Ugye a háttér alapjaiban megváltozott. Egy új koncepció alakult ki, ami egy rövid távú koncepció, ami kifejezetten az olimpiai selejtezők szól. Ezt, hogy az alelnökök a ház segítségével ezt előterjesztették, erre az elnökségtől felhatalmazást kaptak. Nagyon segítséget kértek a szövetségtől, a szakemberektől, olyan csoportokat vonunk be, mentáltrénereket, kócsokat, illetve az erőlétben a klubok segítségét kérjük, hogyan tudunk úgy együtt működni, hogy arra pozícionálni tudjuk mondjuk az erőléti szempontokat is. Tehát kifejezetten egy 2,5-3 hónapos rövidtávú stratégiával készülünk. Ez mindenképpen változott az előzőkhez képest. Meglátjuk, mi lesz ennek az eredménye. Én azt gondolom, hogy ez a jó irány.
Tehát akkor ez egy ilyen mindent egy lapra feltevés?
Igen, ez, hát most mondhatnám az all-int, de bármi is történik, biztosan a jövőben ez lesz a jó irány. Tehát most a végeredményét ugyan nem tudom, de koncepcionálisan azt gondolom, hogy így helyes.
Női válogatott is olyan mentalitás kellene? Tehát mondjuk ebben példát vehetnének a férfi válogatottról, vagy ekkora párhuzamot azért nem érdemes volna?
Én azt gondolom, hogy ezt érdemes elkerülni, mert nehéz összehasonlítani. Most azt gondolnánk, hogy a nőknél van egy pillanatnyi, mondjuk úgy, hogy mentál deficit, a férfiaknál meg ennek az ellenkezője. De ez a pillanatnyi állapot. Hogyha mondjuk megnyerjük a selejtezőt, akkor ez könnyen kiegyenlítődik, és azért mégiscsak kijutnak a nők az olimpiára. Tehát én azt gondolom, hogy nem helyes az az irány, hogyha van egy fiú siker, akkor az a túloldalon még rátoljuk a lányokra, hogy ők milyen siker. Ennek is fordítva sem helyes. Én szerintem ezt érdemes külön választani. A fiúk egy elképesztő folyamatban vannak, mind mentálisan, mind az előbb említett dolgok miatt. A lányok meg rájöttek arra, hogy mik a hibák, amik kijöhettek volna 1 éve, 2 éve, vagy ami a fiúknál volt 4 éve, és bízom benne, hogy kijön a selejtezőre. Tehát én élesen szétválasztám, nincsen baj, és remélem, hogy március 22-én is ezt mondjuk.
A bajnokságokban néha döcögősen zajlottak itt az őszi hetek, hónapok. A férfiaknál eddig 64 mérkőzést rendeztek meg, a nőknél pedig 78-at, nagyjából egy harmada fele zajlott le a bajnokságnak. Persze van olyan csapat, amelyik eddig még csak 5 mérkőzést tudott lejátszani a járvány miatt. Hogy látják most, a csapatok túl vannak a vírusfertőzés okozta nehézségeken, tehát most már úgy nagyjából mindenki átesett rajta, és most már így fel fog tudni gyorsulni a bajnokság?
Ha nem is az a jó szó, hogy túl vannak, de biztosan változik valami pozitív irányba. Ugye egyrészt azért, mert akik sokan átestek, ők ugye nem várható, hogy visszafertőződnek, és folyamatos az egészségügyi kontroll, illetve az is tapasztalat, hogy az új esetszámok pedig csökkennek. Ebből látszik az is, hogy például januárban az összes tervezett meccset meg lehetett tartani a női bajnokságban. Tehát reménykeltőbb a helyzet, mint legutóbb, amikor talán erről beszéltünk. Az meg tisztán látszik, hogy a bajnokságot azt így vagy úgy, de 100%-osan be tudjuk fejezni. Készülünk arra, hogy ha nem sikerül a rendes kerékvágásban, akkor buborékkal készülünk továbbra is, de most a mai helyzet alapján én azt gondolom, hogy júniusban egy teljes bajnokság megfelelő keretekkel és normálisan lemegy.
Tehát ugyanúgy akkor a férfiaknál marad a bajnoki döntő, a nőknél pedig csak...
Ez így van.
A csapatoknál továbbra is kötelező a tesztelés?
Igen, kötelező a tesztelés. Még az előző évben hoztunk egy olyan szabályt, ami mellé egyébként mind a beszerzést, mind a forrást is biztosítottuk, hogy minden mérkőzés előtt egy antigéntesztet kell csinálni, egy gyors tesztet, ami az Európai Egészségügyi Szervek és a magyarországi szervek által elfogadott, és ez alapján lehet ugye mérkőzést játszani. Ez egyébként kiterjesztettük a másodosztályra is, tehát most már ez azért jó, több szempontból jó, de mondjuk az NB1-re nézve azért jó, mert sok az átfedés. Úgyhogy a két NB1 és az NB1-nek a kézoszövetség biztosítja ezt a tesztet, és minden mérkőzés előtt tesztelnek. Hát nyilván ugye a BL csapatok, a nemzetközi csapatok ugye szigorúban is többet, de most már ez azt is jelenti abban a logikában, hogy igen, minden héten mindenkinek tesztje van.
Az, hogy valamelyik csapat eddig ugye jóval kevesebb meccset játszott, azt is hozza magával, hogy majd most kell bepótolnia, és akár hetente két mérkőzést is játszania. Ilyen szempontból mi tanácsolnak a kluboknak arra, hogy ne hajtsák túl, ne terheljék túl a játékosokat?
Rengeteg példa van arra, akár nagy csapatoknál, akár nem nagy csapatoknál, akár egy Bundesligában, akár egy Veszprém, aki sehába indul, de rengeteg a példa, hogy látott már olyat a történelem, hogy két meccset játszanak egy héten, és ezt a klubok is elkezdik átértékelni. Tehát akinek olyan kerete van, az tudja, hogy mozgatni a játékosokat, érdekük is lejátszani, a bajnokságnak mennie kell, és az igény is bennünk van, a szakmai igény, úgyhogy most minden vektor egy irányba mutat, hogy mindenki szeretne meccset játszani, és egyre kevésbé zavarja a sportközeget, hogy ez akár hetike.
A víruson átesett játékosok utánkövetésére milyen lehetőségek állnak rendelkezésre?
Időben tudtunk leszerződni még a Semmelweis Egyetemmel, ugye két irányból, a 14 év alatti és a 14 év feletti játékosok kapcsán, és ezúton is nagyon köszönöm a Soténak. Itt gyakorlatilag egy héten két napunk is van arra, amit feltölthetünk. Játékosok a soron kívül fogadják őket, mindenféle ehhez kapcsolódó vizsgálat megtörténik, és az utókövetést is biztosítják számunkra. Ez azért nagyon jó, mert sajnos van olyan eset, hogy tünetmentesen produkál olyat, ami esetleg visszamarad. Úgyhogy egészségügyi szempontból én azt gondolom, hogy a szövetség a klubokkal karöltve kimaxolta a lehetőségeket. Az összes tesztet biztosítjuk, a vizsgálatokat biztosítjuk, de a klubok is olyan helyzetben vannak sok esetben, hogy ezt meg tudják maguknak oldani. Tehát én azt gondolom, a kézilabda sportág az jól jár el a játékosaival.
Az élvonalról beszéltünk, de mi a helyzet a gyermekbajnokságokkal, ifjúsági bajnokságokkal, ott hány mérkőzést tudtak eddig lehet?
Ugye a gyerekbajnokság az élesen az ellentétje a felnőtt bajnokságnak, hiszen az egyik oldalon azért azt őszintén el kell ismerni, hogy az egy gazdasági tevékenység, főleg túl nyilván a sporták szeretetén, de hát az egy szakma, míg a másik oldalon ugye a tét az lehet akár sokkal nagyobb. Mind a két szegmensben maximálisan figyelembe vannak véve az egészségügyi szempontok, de a gyerekbajnokságnak ez a szövetség úgy döntött, hogy feladatának azt tekinti, hogy a versenyeket nyitva hagyja, és ne ő döntse, hanem döntse az orvos, a csapat vagy a szülő. Ha valaki szeretne játszani, az orvos megengedi, a szülő megengedi, a csapat szeretne, akkor mi bajnokságot játszunk. Ha nem vesz részt, nincsen szankció. Én azt gondolom, hogy ez a helyes. Tehát a másik két verzió nem lenne helyes, hogy mindán erőltetjük a bajnokságot, és az sem helyes, hogy bezárjuk a bajnokságot, hiszen ezt ne döntsük el. Ebben a helyzetben a döntsön az orvos és a szülő.
Ugye a mostani korlátozások országszerte biztosan március 1-ig életben vannak. Hogyan készül a kézilabda szövetség egy esetleges enyhítésre?
Az enyhítésre mindig készen állunk, és nagyon várjuk a miniszter úrnak a bejelentését, hogy hát ha megtörténik, de megértjük, ha nem történik meg. Viszont a rendezés kapcsán mondjuk az első olyan éles pillanat, ez az olimpiai selejtező. Itt most egyelőre a logika az diktálja, hogy zárt kapuval készüljünk, de azt is mondom, és akár ha a kedves szurkolók hallják, az utolsó pillanatban is készen állunk nyitni a csarnokot, amit pedig az ország fog meghatározni. Az a Nemzetközi Kézilabda Szövetség váratlan partner lesz abban, hogy a döntést azt az ország bízza a végsőkig. Ha ez így van, és pénteken van az első mérkőzésünk, akár szerdán nyitni tudunk.
Pénzügyileg hogyan érintette a szövetséget, illetve a klubokat a koronavírus járvány okozta nehézség, veszteségek?
mindenkit érintett, és mindenkit nagyon. Ez a Covid okozta probléma, ez pénzügyileg is sok szegmens érintett. A direkt támogatók értelemszerűen átcsoportosították a pénzeket, a TAO-ban pedig ezt az évet már ugye érinteni fogja az adózás utáni eredmény alapján a TAO kérdések, de azt is kell látni, hogy esetleg az új támogatók is meg kellett, hogy gondolják, és mindenki óvatosabbá vált. Tehát ez mint szerintem mindenhol a sportágat, ez jelentősen érintette, amiben szerencsénk van, és köszönet érte, hogy ezt amennyire lehetett a kormányzat, ezt pótolta, illetve a Magyar Kézilabda Szövetségnek is volt olyan lehetősége, hogy egy forrásból, ami részben saját forrás, részben pedig egy kapott szerzett forrásból tudja kompenzálni a kluboknak egy jelentős részét, az első osztályt mindenképpen, de ugye folyamatosan támogatjuk a többi osztályt is, akár közvetlen támogatással, akár pedig bizonyos tételeknek az átvállalásával. Tehát én azt állítom, hogy amit lehetett a szövetség ebben megtette, egyébként ezek a ugye jelenleg is folyamatban vannak ezek a kifizetések, úgyhogy ha ezt az időszakot mindenki túléli, akkor a jövőre ebben a szempontból is lehet egy sokkal stabilabb környezet.
De a mostani szezon előtt is néhány klub nem tudta vállalni az élvonalbeli indulást, most főleg Tatabányáról érkeznek hírek arról, hogy gondok vannak. Mit tehet egyáltalán, tehet-e valamit a szövetség azért, hogy mondjuk egy ilyen bázis, mint a Tatabányai túlélje ezt a mostani helyzetet?
A szövetség alapvetően két dolgot tehet. Az egyik ezt a problémát befogadja, megérti, és olyan értelme magáénak érzi, hogy a Tatabánya azért egy nagy múltú, nagyon jó egyesület, egy kiváló bázissal, akár a jelenlegi válogatottak sorát, akár az utánpótlás gondolom. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan azt nem teheti meg, hogy kiemelje a többi klub közül. Tehát a szövetség igyekszik, sőt, több mint igyekszik, hanem úgy is jár el, hogy egységesen kezel mindenkit. Úgyhogy a Tatabányával is ez lesz a helyzet. A szövetség az előbb említett pénzek szempontjából segíteni fog, de nem tudja kiemelni a többi csapathoz képest a Tatabányát.
A márciusi olimpiai selejtezőről már beszéltünk, és a jövő januári férfi Európa-bajnokságról is, a kettő között még azért két nagy rendezvényt várhatóan megtartanak Magyarországon, az egyik a női BL Final Four szokás szerint, már mondhatni, a másik pedig a férfi junior VB, ami nyárra van tervezve. Ezek szervezése hogyan halad?
Mind a kettőnek a szervezése olyan szempontból gőzerővel halad, hogy mind a kettőnél nyitott kapukra készülünk, amivel természetesen az is benne van B-tervként, hogy ez nem fog összejönni. Minden esetre a junior világbajnokság kapcsán egy hónapon belül a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek valamit nyilatkoznia kell, hogy ő biztosan gondolja ezt, hogy nyitott kapu, biztosan gondolja ezt, hogy zárt kapu, vagy valami egészen más gondolata van, annak alapján fogunk mi is változtatni. Hát ugye a Final Four kapcsán ugye az egy más közeg, ott az Európa Kézilabda Szövetséggel tárgyunk folyamatosan. Egyelőre úgy készülünk mind a kettővel, hogy nézőkkel.
Novák Andrást, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatóját hallották. Mára pedig véget ért a hetes új műsorral, legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.